Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ma délelőtt Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott leveléből, a második levélből olvasok egy kis vers részletet a 6. fejezetnek a 2. verséből. Az utolsó mondatrészt szeretném felolvasni, amit fönnállva hallgassunk meg. Tehát Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott 2. leveléből a 6. fejezetnek a 2. versének a utolsó mondatrésze, amely így szól. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Eddig olvasom az igét. Kedves testvére, kedves gyülekezet, ezt az igét ma már olvashattuk, hogyha elővettük az útmutatónkat, mert ez az ige van erre a hétre kiírva. Ezen a vasárnapon, amely az egyházi ünnepkörben az ítélet vasárnapja, és ezzel kapcsolatban talán állították össze az eheti igéket is, amelynek az egyik nagyon fontos üzenete az, amit az előbb olvastam, hogy mert íme itt a kegyelmi idő, a kellemetes idő, és íme itt az üdvösség napja. Miről is szól ez a rövid kis ige, amit Pál apostol a korintusiaknak, és nem csak a korintusiaknak, hanem nekünk is üzent, akik 2000 évvel a levél megírása után élnek, hogy milyen üzenetet rejt ez mag nekünk éppen az ítélet vasárnapján. Az a kép jutott eszembe ezen az igén keresztül, amit talán mi jól ismerünk, vagy mi is jól ismerünk, mert többször láthattuk már ezt a képet, ez a kép pedig 3 majmot ábrázol. Az egyik majom a szemét fogja be, a másik majom a fülét fogja be, és a harmadik majom pedig a száját fogja be. Azt hiszem, talán mindannyian találkoztunk már ezzel a képpel, és hát sokféle dolog az, ami jelenthet és magyaráznak ezzel a képpel kapcsolatban, de számomra azért volt most érdekes ez a gondolat, vagy ez a kép, mert nekem azt jelentette ez a kép, hogy milyen is az ember. Hogy akkor, amikor befogjuk a fülünket, amikor befogjuk a szemünket és befogjuk a szánkat, tulajdonképpen azt szeretnénk kifejezni, hogy nem akarunk a dologgal foglalkozni. Nem akarjuk látni, nem akarjuk hallani, nem akarunk róla beszélni, vagyis hárítunk. Hárítunk mindent, és ez annyira jellemző ránk, és nem véletlen, hogy ezt a képet olyan sokszor használják, nem csak hívő emberek, hanem úgy általában ebben a világban, mert valóban arról szól, hogy mi emberek mindent szeretnénk elhárítani. Hogy soha nem rajtunk múlnak a dolgok, és soha nem mirőlünk szólnak, mirólunk szólnak a dolgok, sőt, nem is nekünk szólnak a dolgok, mert az, amit nem akarunk hallani, azt mindig hárítjuk. És én azt gondolom, hogy ha megnézzük a mai igét, amikor azt mondja az Úr, hogy ma van a kellemetes idő, ma van az üdvösség napja, ezzel kapcsolatban is olyan könnyedén előjön ez a gondolat, hogy hárítani akarunk. Pedig ez az ige azért fontos, mert ez minden napra szól. Ma van. Ez a ma volt tegnap is, amikor hallottuk. Ez a ma volt akkor is, amikor talán évekkel ezelőtt hallottuk. És ez a ma lesz akkor is, hogyha majd 2 év múlva, 10 év múlva, vagy 20 év múlva halljuk. Pálnak azt a gondolatát, Pálnak azt az üzenetét, hogy nekünk ma kell megragadni az üdvösség napját. Ma van a kellemetes idő, és ma van az üdvösség napja. Nekünk ma kell döntenünk a megváltó mellett, mert nem tudjuk, hogy mikor jön el és mikor, hogyan is állhatunk meg az ő színe előtt. És milyenek vagyunk mi emberek? Ó, ráérünk még. Halasztjuk az időt. Nem kell ezzel nekünk komolyan foglalkozni. Hárítunk, hárítunk, hárítunk. Azt mindig hárítjuk, amivel nem akarunk foglalkozni, amit nem akarunk komolyan venni. Pedig életünk egy nagyon fontos kérdése ez. Kedves testvérek, Isten bennünket nem egy gondtalan életre hívott el. Nem arra hívott el, hogy éljük az életünket, ugye, ahogy az igébe is olvassuk, hogy együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Olyan sokan gondolkodnak így. És egyszer valaki nekem azt mondta, hogy hát ez az ige, ez benne van a Bibliában, az a gondolat, hogy együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk, ez is benne van a Bibliában. Hát ez egy nagyon fontos gondolat volt számára. De én azt mondtam neki, hogy igen, benne van a Bibliában ez a gondolat, de így folytatódik, hogy mondja a bolond. Igen, együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Mondja az, aki bolond módon éli az életét. Nekünk ma van a kellemetes idő, nekünk ma van az üdvösség napja. Az ima órán felolvastam a magvetőről szóló példázatot, és elsősorban arról beszéltem, és talán ez az egyik üzenete a mai napnak, hogy föl kell használni az alkalmas időket arra, hogy Istent megismerjük, Istenhez közelebb kerüljünk. És a magvető, amikor veti a magot, amikor halljuk az ő igéjét, akkor azért veti, hogy eljusson a mi szívünkig. És elkezdtem azon gondolkodni, és azt mondtam el a testvéreknek, hogy számoljunk egy kicsit, hogy az ember 4 ige hirdetésből, mert Jézus példázata arról szól, hogy veti a magot, van, amikor a jó földbe esik, van, amikor az útszélre esik, máskor a tövisek közé esik, máskor pedig olyan helyre, ahol nem képes kikelni. Tehát a történet szerint, vagy a példázat szerint azt mondja az Úr, hogy 4 ige hirdetésből 1 az, ami jó földbe esik. Ez statisztika, mondhatjuk így. És tovább megy, és azt mondja, hogy a 1 igéből, amit, vagy 1 ige hirdetésből, ha statisztikailag számolunk, amely jó gyümölcsöt terem, abból is az egyik csak 30 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik pedig 100 annyit. Ha így vesszük, hogy 100 az, ami a 100%, akkor azt mondhatjuk, hogy mondjuk egy hónapban a 4 istentiszteletből, amit vasárnaponként meghallgatunk, abból 1 az, ami megmarad, és talán gyümölcsöt terem, és ebből is jó, hogyha a 30%-a megmarad, és legjobb esetben talán valami több. És miért fontos ez? Azért, mert azt mondja az ige, hogy ma van a kellemetes idő, és ma van az üdvösség napja. Persze tudom, a statisztika az nem mindig kedvencünk, én sem szeretem a statisztikát, mert nagyon rossz szembesülni azzal, hogy milyenek is vagyunk. De mégis nagyon fontos. Egy jó vállalkozó mindig csinál statisztikát, mert az mutatja meg, hogy hol kell az embernek javítani. Tehát ez volt előttünk az ima órán, és csak azért említettem, hogy miért is fontos nekünk az, hogy itt a kellemetes idő is, itt az üdvösség napja. De én most nem erről szeretnék beszélni, hanem most elsősorban arról szeretnék beszélni, hogy nem csak azért fontos ez az üzenet számunkra, hogy megragadjuk a lehetőséget arra, hogy mi is meglássuk Istent, hogy Isten az életünknek a részévé váljon, hanem azt mondja az ige, hogy ha már Isten beköltözött a szívünkben, ha ha megértettem az ő hívását, és elindultam a keskeny úton, akkor meglássam azt, hogy nem lehet öncélú ezután sem az életem. Nem az a fontos, hogy elérjem az üdvösséget, és most már hátra dőlhetek, mint Jézus példázatában lévő férfi, aki azt mondja, hogy ó, most már sok időre, sok vagyonod van eltéve. Mert sokszor így gondolkodunk, megtapasztaltuk akár a megtérést, megtapasztaltuk, hogy Isten szeret, és hátra dőlünk, mert megérkeztünk. Hát nem érkeztünk meg. Az Úr azt mondja, hogy ma még elkérik a te lelkedet, és hogyan állsz meg az Úr előtt? Mert a hívő élet, az Istennel való élet, ez nem öncélú. Nem arról szól, hogy én valahova eljutottam, hanem igenis egy szolgáló életnek kell lenni. És nem öncélú az, amit teszünk a hétköznapokban. Ismerjük mindannyian a gazdag ifjúnak a történetét, amit a Szentírás leírt, és az a történet arról szól, hogy jött Jézushoz egy ifjú, egy gazdag ifjú, aki azért jött, mert szeretett volna találkozni a megváltóval. És azt mondja az Úr Jézusnak, hogy én gyerekkoromtól fogva betartom a törvényt. Én gyerekkorom óta igyekszem arra, hogy a legjobban, a legtökéletesebben, Isten igényéhez, a parancsolatokhoz igazodva éljem az életemet. Nekem ez fontos volt egész életemben. De mégsem érezte teljesnek az egész életét. És ment Jézushoz. És Jézusról azt mondja az ige, hogy nagyon megkedvelte ezt a fiatalembert, szimpatikus volt számára, és azt mondta neki, hogy tudod mit, barátom? Add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és gyere, kövess engem. Legyél a tanítványom, induljunk együtt ezen az úton. Gyere, szolgálj velem. Ne foglalkozz ezekkel a dolgokkal, hanem adj, szolgálj. És ez a fiatalember elszomorodott, és elment. Mert azt mondja az ige, sok vagyona volt. És számomra ebből a történetből az a nagyon fontos üzenet jött le, és érintett meg, hogy az Isten követése nem csupán abból áll, hogy teszem az én kötelességemet, megpróbálom betartani az isteni elveket, ne lopj, ne paráználkodj, ne nézd csak a magad hasznát. Szóval sokféle törvény, vagy inkább mondhatom, hogy többféle olyan dolgot ír le a Szentírás, amit ha betartok, az hasznos, nekem is hasznos, a környezetemnek is, de ezt tehetjük kötelességtudatból. De azt mondja az Úr Jézus, hogy önmagában ez öncélú. És közben pedig hárítunk. Mert amit teszünk, az nem másról szól, csak én rólam. Jézus pedig azt mondja, hogy hagyd el ezeket. Ne ezek töltsék be a ti szívedet, hanem gyere és kövess engem. Tegyél a többi emberért is valamit. És a gazdag ifjú nem jutott el idáig. Jézus mondja a János evangéliumának az 5. fejezetében a zsidó főembereknek, azoknak a írástudóknak, akik őhozzá jönnek, hogy ti tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek. És én olyan sokszor gondolkodom ezen az igén, mert arra kell gondolnom, vagy arra kellett gondolnom, hogy de hát nem az Isten igéjében van az örök életen rejtve. Nem azért vesszük mi is az igét minden nap a kezünkbe, vesszük elő az útmutatót reggelente, olvassuk el, egy kicsit elcsendesedünk fölötte, mert hát ebben jelentette ki magát az Isten. Ebben mutatja meg nekünk, hogy milyen úton kell járnunk. Ezen keresztül jutott el hozzánk a megváltásnak az üzenete. Ezen keresztül ismerjük a Golgotai keresztnek az üzenetét, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és van reménységünk, van örömünk. Azt mondja az Úr Jézus itt a zsidóknak, hogy ti olvassátok, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek, az ti örök életetek. Hát nem abban van. Nem ebben mutatta meg nekünk Isten az üdvösséget? De nem arról szól Jézusnak ez a szava, amit mi talán első hallásra hallunk. Nem arról szól, hogy másban lenne az üdvösség, de Jézus Krisztus üzenete a Szentírásban van elrejtve. Isten szeretetének az üzenete a Szentírásban van elrejtve, ami szól hozzánk. És visszatérve egy kicsit a magvető példázatára, a kérdés az, hogy eljutott-e ez már a szívemig. Hogy az az ige, ami ebben benne van, valamit elvégzette az én szívemben, vagy hallottam már ezerszer, vagy nem annyiszor, de valahányszor, talán gyerekkoromtól fogva, de mindig valami megölte ezt az ige magot. Vagy azért, mert kikapta a madár, elfelejtettem. Vagy azért, mert a mindennapi gondok megfojtották azt. Vagy azért, mert hirtelen ugyan felnőtt. Voltak az életemben olyan pillanatok, amikor fellelkesültem, és éreztem, hogy most kell elfogadni az Isten szeretetét, de nem volt elég mély a mag, nem volt elég mély annak a gyökere, és eltűnt. Tehát igen, jó visszagondolni arra, hogy mennyi ilyen lehetőséget kaptunk Istentől, hogy ezt megkapjuk, és ez mind az igéből, ige hirdetés által, vagy valamilyen beszélgetés által, vagy talán egy embernek az életén keresztül megtapasztalhattuk azt, hogy milyen jó valakinek az életét látni, az ő hitét, az ő nyugalmát, békességét is. És voltak ilyen fellángolások. De vajon mennyi maradt meg ebből az életemben? Tehát igen, az Isten igéjében, a Szentírásban van a mi üdvösségünk. De amikor az Úr Jézus ennek a gazdag ifjúnak mondja ezeket a szavakat, akkor azt mondja, hogy az a baj, hogy azt hisszük, hogy ezeknek a cselekvése az, ami majd bebiztosítja nekünk az üdvösséget. Hogy az a fontos, hogy igyekezzünk mindent betartani, mert hát ugye ezt írja le a Szentírás. Pedig erre vonatkozóan az az igazság értelmezhető, amit éppen Jézus mond, amikor azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. És aki pedig képes odaadni az életét, az az, aki megtalálta azt. A teljes írás, amely megmutatja nekünk az örök életet, amin elindulhatunk. De nem a törvények pont szerinti betartása az, ami az üdvösséget adja. Jézus az efézusi gyülekezetnek ír a Jelenések könyvében, és elmondja neki, hogy tudom a te dolgaidat. Tudom, hogy te mennyit fáradoztál, hogy te mennyi mindent tettél a jó ügy érdekében. Olyan jó látni azt, hogy ha kell, akkor még harcoltál is, értem, béketűrő is voltál, terhet viseltél, ahogy elmondja itt. Az én nevemért fáradoztál, és mégsem fáradtál el, de van egy mondásom ellened. És ez pedig az, hogy az első szeretetedet elhagytad. Mi az az első szeretet? Az, ami arról szól, hogy az ember, amikor megismeri az Isten szeretetét, akkor valami különös módon áthatja az életét az Isten lelke. És nem arról szól, hogy van egy nagy örömöm, nem csak arról szól, bocsánat, mert arról is szól, hanem amikor az ember azt gondolja, hogy, és azt érzi, hogy ezt az üzenetet mindenkinek el kell mondanom. Hogy ezt mindenkinek látni kell, ezt mindenkinek érzékelni kell, hogy valamit bennem megváltozott, valamit Isten bennem elvégzett, és akkor úgy érzi az ember, hogy át tudnám ölelni az egész világot, és mindenkinek elmondani azt a örömüzenetet, amely nekem a legfontosabb, és amely a legnagyobb dolgot végezte el bennem. Mert az Isten országában való élet nem öncélú élet. Itt nem csupán rólam, az én hitemről, az én üdvösségemről van szó, hanem arról is, hogy mi van a körülöttem lévő emberekkel. És én azt gondolom, hogy ezen a területen is olyan könnyedén vagyunk olyanok, bocsánat a kifejezésért, és lehet, hogy nem így kellett volna elkezdenem a mondatot, de már így kezdtem el, és így folytatom, vagyunk olyanok, mint azon a képen lévő majmok. Nem akarunk látni, nem akarunk hallani, nem akarunk róla beszélni. Mert hárítunk. Nem az én dolgom. Nem az én dolgom ez, hanem nekem az a fontos, hogy én hova jutok el. És lehet, hogy azt gondolják az emberek, hogy ez is egy szent önzés. De nem. Mert Isten igéje arról beszél, hogy akkor járunk jó úton, amikor megértjük azt, hogy nem csak az én üdvösségemről van itt szó. És amikor Jézus azt mondja az efézusi gyülekezetnek, hogy az a bajom veled, hogy mindent megteszel te. Igyekszel te az Isten akarata szerint járni, és tényleg azt mondhatjuk, amit az ige mond ezzel a tékozló fiúval kapcsolatban, hogy megkedvelte az Úr. Igen, Istennek tetszik az, amikor az ember igyekszik az ő akarata szerint járni. Igen, tetszik neki. De az a baj, hogy minden öncélúvá válik. Öncélúvá válik az adakozás, öncélúvá válik a mindennapi hívő élet, és nem látjuk azt, hogy mire is hívott el bennünket Isten. Most az előbb felolvastam az imaóra, vagy az imádság előtt a Királyok második könyvében ből a Ezékiás királynak a történetét, és azt olvassuk Ezékiás királyról, hogy nem volt előtte és nem volt utána sem olyan király Izraelben, mint Ezékiás király volt. Az ige leírja azt, hogy ő volt az, aki újra visszahozta az Isten hitet, lerombolta a bálványokat, igyekezett mindent az Isten akarata szerint tenni. Nem volt tőle tökéletesebb király. De az volt a baj, hogy nem szívből jött mindaz, amit cselekedett. Hogy mi is az, ami őt irányítja, és mi is az, ami sokszor irányítja a mi hitünket. Ma a ítélet vasárnapja van, és ilyenkor az ember mindig elgondolkodik azon, hogy itt az ítélet. Mi jut eszünkbe az ítéletről? Hát valljuk be őszintén sokunknak az, hogy hát egyszer meg kell állni Isten ítélő széke előtt, és vajon mi lesz velem? Mit fog nekem mondani Isten? Azt fogja mondani, hogy nem ismerlek. Menj az örök gyötrelemre. Mert azt mondja az ige, hogy ez a két lehetőség van. Vagy az örök kárhozat, vagy az örök üdvösség. De vajon én Hova fogok kerülni? Ez a nagy kérdés. És az emberben van egy félelem, és mit teszünk? Hát szeretnénk az üdvösségre jutni, és ezért cselekszünk dolgokat. És Ezékiás királyról is ezt olvassuk, hogy hát ő is mindent igyekezett megtenni. De mi az, ami őt vezérelte? A félelem és a számítás. Ugyan mindent megtett azért, hogy ő a legjobban élje meg az ő hitét. Mindent igyekezett az Isten akarata szerint cselekedni, viszont nem szívből jött, hanem számításból. Az ő története arról szól, hogy ugyan mindent megtett külsőleg azért, hogy Isten parancsolatait megtartsa, viszont nem volt és nem bízott eléggé az Úrban. Csak maga körül forgott az élete. Arról olvasunk, hogy megtámadták őket az asszír király, és hát megpróbált kiegyezni vele. Eladott mindent az Úr templomából, odaadta az ezüst és arany ékszereket. Úgy gondolta, hogy majd kiegyezik az asszír királlyal, hogy az ő királysága megmaradjon, de az ige arról beszél, hogy a király becsapta őt. Nem tartotta be az ígéretét, és amikor rájött erre a király, akkor fordult az Úrhoz. És Isten azt mondta neki, hogy azért, mert nem figyeltél az én szavamra, azért, mert nem vetted komolyan, hogy hozzám jöjj, ezért meg fogsz halni. Elpusztul a város, és meghalsz te is. És akkor fordult az Úrhoz Ezékiás király, sírt, imádkozott az Úrhoz, és az Úr könyörült rajta. Azt mondta neki, hogy kapsz még 15 esztendőt, amíg békességben fogsz élni. És ez úgy megnyugtatta őt. 15 évet kaptam. Ez csodás. És akkor mondta ki azokat a szavakat, amiket nagyon jól ismertünk itt az ő imádságában, hogy íme áldásul volt nékem a nagy keserűség, mert a te szeretetet kivont engem a pusztulásnak a verméből, mert hátam mögé vetetted az én bűneimet. Hogy mi volt számára a legfontosabb? Az, hogy ő megmaradjon. Hogy neki még jusson valami. De ez megint csak egy önzés. Mert nem a bűnei miatt szomorkodott, hanem azért, mert valamit elveszt. És nagyon érdekes, hogy fejezi be az életét ez a király. Nem ő miatta könyörült rajta Isten. Olyan megdöbbentő, nem azért, mert te imádkoztál, nem azért, mert te úgy gondoltad, hogy neked ez jár, hanem én értem és Dávidért. Az Isten kegyelme tartotta meg őt, és az, amit Dávid az ő apja tett. Hiába mondta, hogy áldásul lett nekem ez a nyomorúság, de közben semmi nem változott meg az életében. És olyan szomorú látni az sokszor a mi életünkben is, hogy fogadkozunk Istennek. Várjuk, hogy ő segítsen rajtunk, emeljen ki bennünket a nehézségekből, adjon még nekünk időt, de nem gondolunk bele abba, hogy ugyanakkor megint csak az önző szándékaink azok, amelyek irányítanak bennünket. És amikor Istentől megkapja ezt az üzenetet, amikor Isten megmutatja neki, hogy kapsz még 15 esztendőt, akkor van Ezékiásnak egy nagyon megdöbbentő mondata, amit olyan nehéz megérteni és értelmezni. Mert azt mondja Ezékiás király, hogy nem baj, csak addig, amíg élek, addig legyen békesség. Értjük mi ezt? Amíg én élek, addig legyen békesség, és utána az már nem az én dolgom. Mindenben a hárítás, mindenben az önzés található. Az Úr pedig azt mondja, hogy ma van az üdvösség napja. Ma van a kellemetes idő. Igen, rólad is szól ez a történet, és rólam is szól ez a történet. De Isten nekünk felelősséget is adott. Felelősséget a gyermekeink felé, felelősséget a szomszédaink felé, felelősséget a szüleink felé, felelősséget mindazok felé, az emberek felé, akiket Isten nekünk adott. És akkor, amikor a hívő életünket éljük meg, akkor, amikor igyekszünk Istennek megfelelni, akkor ne azért tegyük, hogy nekünk valami legyen, hanem azért, hogy Isten rajtunk keresztül mutasson meg valamit azoknak, akik körülöttünk vannak. Ne az önzőség legyen a mi életünknek a középpontja. Mert Jézus azt mondja, hogy ha valaki meg akarja tartani az ő életét, az elveszti azt. Aki pedig odaadja az életét az ő barátaiért. Ha valamit elkezdek tenni a másik emberért, akkor fogom megkapni azt. Igen, annyi olyan hívő embert láthatunk, tapasztalhattuk meg az életében, hogy olyan sokszor tett hátra mindent az életében. Sokszor az ő maga életét is háttérbe szorította azért, hogy másoknak szolgáljon. És ez az, ami hasznos az Isten országának. Ma van a kellemetes idő, ma van az üdvösség napja. Ma még tehetünk valamit szeretteinkért, ma még tehetünk valamit gyermekeinkért, ma még odaszánhatjuk a mi életünket, szolgálatunkat valakiért, mert lehet, hogy holnap nem. És lehet, hogy az a szolgálat lesz egy olyan ige, ami bejut az ő szívébe, és elkezd jó gyümölcsöt teremni. És már nem csak rólam szól a történet, nem csak az én üdvösségemről, hanem az ő örök életéről is. És Jézus erre akarja felhívni a figyelmünket. Ezékiás király, mondhatjuk azt, hogy egy gazdag életet is élhetett. Igyekezett Istennek kedves életet élni, lerontotta a idegen oltárokat, Isteneknek az oltárait, mindenben majdnem mondhatjuk, hogy tökéletesen élt, de a baj az volt vele, hogy minden csak ő róla szólt. És nem az volt számára fontos, hogy megmaradjon a város, az ország azon embereknek, akik aztán hallhatják az Isten szavát, akik újra és újra mehetnek és áldozhatnak az ő Istenükhez, és mehetnek az ő Istenükhez, hanem az, hogy jaj, én még kaptam 15 évet, és majdnem mondhatjuk utána, hogy utána pedig a vízözön. Az már nem az én dolgom. És amikor azt mondja Isten igéje, hogy de megmarad a te országod, nem magadért, hanem Dávidért, és az én kegyelmem miatt. Akkor abból azt láthatjuk, hogy volt olyan ember is, és Dávidot így állítja elénk Isten igéje, hogy aki nem önmagára figyelt, nem csak önmagára figyelt, hanem számára az volt, hogy a legfontosabb és a fontos, hogy az Isten népe megmaradjon, és hogy ő neki szolgálhasson. Hát én azt kívánom ma, hogy Isten munkálja ki a szívünkben az, hogy az ige, amelyet hallunk, amit hallottunk, az ne csak önző módon valamivé változzon. Talán cselekedetekké, vagy olyan dolgokká, amelyről azt gondoljuk, hogy ez kedves Isten előtt, hanem az Isten igéje munkálkodjon bennünk, és teremjünk. Nem csak 30 annyit, nem csak 60 annyit, hanem 100 annyit az Isten dicsőségére. Isten munkálja ki ezt az életünkben, és adja az Úr, hogy ennek az örömét és az áldását nem csak mi, hanem gyermekeink, unokáink, szeretteink is átéljék és megtapasztalják. Hát adja az Úr, hogy így legyen. Amen.